Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 264. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik, áldjad én lelkem. Elfoglalva a 345. dicséret első három versét énekeljük. A 345. dicséret első verse így kezdődik, Im nagy Isten.
Vedd le rólam, ó Isten!
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található Máté evangéliuma 28. fejezetének az első 10 versében. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 28. fejezetének első versétől így szól most hozzánk. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt, és íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyukat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól. Félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ma is alkalmat készítettél a számunkra, és itt vársz minket, mert szavad üzeneted van a számunkra. Hiszen egy ilyen alkalmat azért adsz, mert te itt vagy, és el akarod nekünk mondani, hogy mennyire szeretsz minket, mi a terved az életünkkel, és megláthatjuk az igén keresztül azt is, hogy mit tettél értünk azért, hogy ne maradjunk magunkban, gondjainkkal, bajainkkal, terheinkkel, gyászunkkal, fájdalmunkkal, hanem legyen kihez oda menni. És köszönjük, hogy Úr Jézus, te azért is jöttél, és mutattad be az áldozatot ott a kereszten, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mert Úr Jézus, nélküled nem találjuk meg az utat az életre, az örök életre, nélküled bolyongunk ebben a világban, nélküled a bűn és a gonosz uralkodik minden felé, de köszönjük, hogy te nem hagysz magunkra, utánunk jöttél, és most is keresel minket. Most is azt üzened, hogy folyamodjunk bátran hozzád, jöjjünk hozzád. Mondjuk el azt, ami a szívünkben van, tegyük fel kérdéseinket, és aztán hajtsuk oda fülünket az ígére, hogy meghallhassuk a te válaszodat. Mert Uram, te nem vagy néma, te nem vagy távol, Te felelsz nekünk. És köszönjük, hogy ezt a feleletet beleírattad a Bibliába, és segíts, hogy odaforduljunk hozzá, olvassuk, és add szent lelkedet, hogy értsük is mindazt, amit nekünk mondasz. Hiszen, Uram, hozzád fogható nincs. Te ott hagytad a menny dicsőségét azért, hogy eljöjj ebbe a világba, hogy együtt élj az emberrel, hogy átéld az ő nyomorúságát, küzdelmét, és hogy legyőzd a bűnt és a halált a kereszten, illetve a feltámadásodkor. Áldunk és magasztalunk mindezért, és kérünk, hogy most jöjj közel hozzánk, hadd tapasztaljuk meg, hogy itt vagy, feltámadott Úr, és a Te jelenléted adjon nekünk vigasztalást, békességet, Te légy a mi erőforrásunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve az 512. dicséret első versét énekeljük, szólj, szólj hozzám, Uram. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 28. fejezetének a már felolvasott első 10 versében, ezen belül a 10. versben. Ekkor így szólt az asszonyokhoz a feltámadott Jézus, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Foglaljuk a helyét. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a gyülekezetet, a gyászolókat, akik most várják az Úr vigasztalását, és a messzebbről érkezett testvéreket is szeretettel köszöntöm. Legyen az Úr igéje most számunkra, az a fényforrás, amire figyelünk, és legyen az az íge, ami által Isten munkálkodik a szívünkben. Máté evangéliumát olvassuk, és olvastuk hónapokon keresztül az Új Szövetségből, és eljutottunk immár az utolsó fejezetig, a 28-ig. És ebben a fejezetben, ami tulajdonképpen meglepő is, hogy egyáltalán van 28. fejezet, egész más dolgok vannak, mint amire az ember számít. Miért is meglepő, hogy van 28. fejezet ebben az evangéliumban? Hát azért, mert ugye, hogyha olvasunk egy népszerű emberről egy könyvet, általában, amikor annak az életrajzában eljutnak oda, hogy meghalt, és eltemették, utána befejeződik a könyv. Mert nincs miről írni. Az ember meghalt, és tovább már nem tud tevékenykedni. Lehetett ő akármilyen híres, akármilyen nagyszerű személy, hatalmas király, nagyszerű művész, amikor meghalt, ott befejeződött az élete, nincs tovább. Nincs mit írni arról, hogy még újabb csatát vívott, nem lehet leírni, hogy az a művész egy újabb darabot megírt volna, mert a halott nem tud tenni semmit. És ezért fantasztikus, hogy a Bibliában, az evangéliumban van még egy plusz fejezet. Mert ez arról beszél, hogy igaz, a 27-ben arról olvasunk, hogy Jézus meghalt, de az ő élete nem ér véget a halállal. Nem fejeződik be. Nincs pont. Hanem a 28. fejezet arról beszél, hogy van folytatás. A 28. fejezet olyan dolgot mond el, ami az ember számára egyrészt felfoghatatlan, hihetetlen, a mindennapi tapasztalatokkal szembe megy, hiszen mi is átéljük. És hányszor, hogy valaki eltávozik közülünk, és ott befejeződött az élete. Kimegyünk a temetőbe, ránézünk a sírkőre, és látunk két évszámot, és esetleg közte egy kis vonalat. És ugye a két évszám jelzi, hogy az adott személy valamikor megérkezett ebbe a világba, megszületett, de a másik szám arra mutat rá, hogy el is távozott ebből a világból, és utána itt a Földön már nem folytatta ugye az életét. És a két évszám között kinek mi van? Ugye az a kis vonal jelzi, hogy ennyi volt az életünk. Milyen érdekes. Milyen érdekes, hogy a leghatalmasabb embereknek és a két évszám közt ennyi az élete. Egy kicsi vonal. Nincs odaírva, hogy hány milliárdja volt. Nincs a sírkőre írva, hogy milyen nagy dolgokat tett. Egy kicsi vonal. De mit akar ez a vonal? Hát az életünket. És milyen jó, hogyha ez a vonal magába foglalja azt is, hogy ismerem az élet urát, ismerem Istent, ismerem Jézus. És hogyha ismerem, akkor tulajdonképpen az a második évszám már nem is olyan jelentős. Mert tudom, hogy van a második évszám után is folytatás. Nem ér véget. Tehát ez a 28. fejezet egy szenzációs fejezet, mert arról ír, arról beszél, hogy az Úr Jézus ugyan megölte az ember, nem kellett neki, ugye a szent, az igaz, a tiszta, a becsületes, a jó, az Isten, hát az nem kell. Ki kell? A gazember. De ezt írja le az evangélista, de nagypéntek, gondolom mindannyiunk előtt ismerős, mi történik, hogy amikor Pilátus próbálja Jézust menteni, és azt mondja a népnek, hogy döntsétek el, kit ítéljek halálra, Jézus, aki ártatlan, vagy Barabbás, akkor ők úgy nyilatkoznak, hogy Jézust feszítsd meg, Barabbást engedd szabadon. És ez a Barabbás gyilkos volt. Ugye egy ilyen rablóvezér, vagy forradalmár, ugye, aki szembeszállt a rómaiakkal, és inkább azt kellett. Inkább ő kellett. Mert ma is ki kell, aki erőszakkal, erővel, hatalommal, pénzzel, sokszor családsággal oldja meg a dolgokat. És nem Jézus, aki közel jön az életünkhöz, és ugye mit látunk? Senki életét nem vette el. Sőt, bármerre járt, lehajolt, a nyomorult, elveszett, tehetetlen, reménytelen emberhez, és helyreállította az életüket, meggyógyított, megszabadított olyan embereket, akik nem tudtak szabadulni, és ma is mennyi ember van, aki nem tud szabadulni. Ugye a héten tovább képzőn voltunk Berekfürdőn, és az egyik előadó elmondta, hogy Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholista van. Plusz ugye a családtagok, akik érintve vannak, akik ettől szenvednek, Mennyi megkötözött ember? És mi a baj, hogy nem tudjuk és nem akarjuk tudni, hogy van megoldás, van segítség. Az Isten adott nekünk valakit, aki meg tud minket szabadítani. Nem csak az alkoholfüggőségtől, minden más egyéb szenvedélytől, problémától, és hozzá kellene fordulni. Ugye fohászként olvasott Zsoltárban a Zsoltáros így szólít fel, folyamodjatok az Úrhoz, keressétek orcáját szüntelen. És be jó, hogyha valaki oda tud fordulni Istenhez, fölismeri, hogy én nem tudok az életemen változtatni, nem tudom jobbá tenni, de van valaki, aki tud rajtam segíteni, aki meg tudja változtatni az életem, le tudja oldani a kötelékeket rólam, meg tudja javítani a kapcsolataimat. Ugye mennyi kapcsolatban van probléma, mennyi házasság betegszik meg, vagy szülő és gyermek kapcsolat jut holtvágányra. Hát Jézus azért jött, hogy ha hozzá fordulunk, akkor ő ezeket meg tudja gyógyítani, helyre tudja állítani, de nekünk kell hozzá folyamodni, nekem kell őt kérni. Tehát ez a Jézus nem kellett az embereknek, megölték, és úgy gondolták, hogy megszabadultunk ettől a Jézustól. Egyébként a mai napig benne van ugye az emberiségben, hogy mit akar? Megszabadulni az Istentől. Megszabadulni Jézustól. Ugye valamilyen vallások lehetnek, mert arra szükség van, de Jézus nem kell. Meg akarnak tőle szabadulni. De nem lehet tőle megszabadulni. Ugye, tehát az ember gondolkodhat ezen, hogy én kiiktatom Jézust az életemből, de én megsugom, hogy soha nem jut el oda az ember, hogy Jézustól megszabaduljon. És ezért adhatunk hálát, hogy Istentől nem lehet megszabadulni. Mert annyira szeret, hogy utánunk jön, és megszólít. Hoz az életünkbe olyan pillanatokat, alkalmakat, amikor egyszer csak elkezd szólni hozzánk. Persze benne van az, hogy meghallom-e, amikor ő szól. Meg akarom-e hallani. De Isten nem marad néma, nem marad távol. Tehát Jézust megölték, eltemették, és azt gondolták vége. Aztán eljött a szombat. Ugye a szombat az a hetedik nap, a sábbát, amit a teremtéskor Isten arra rendelt, hogy azon a napon az ember vele legyen kapcsolatban. Ugye most a sábbát, a szombat helyére lépett a hét első napja, amit vasárnapnak nevezünk, és ez a nap azért van, hogy ezt a napot Istennel töltsük. Azért adatott az a nap, mert Isten velünk akar lenni ezen a napon. Ugye úgy is lehetne nevezni, hogy csak nektek nap. Hogy ezt a napot rátok szánom, mondja az Isten. Hát nem fantasztikus? Hogy a világ teremtője, ura egy napot ránk szán? De vajon nekem van rá időm? Vagy csalódnia kell, mint sok szülőnek, hogy várom, na majd hétvégén jönnek, rám nyitják az ajtót. Rá szánja az idős, hogy ez a nap a tietek lesz, ha eljöttök, de nem jönnek. És hányszor csalódik az Isten, hogy ő vár minket, mert beszélni akar velünk, és mi valahova elmenekülünk, elbújunk. És jön a hét első napja, ami akkor ugye egy sima munkanap volt, az emberek nem tekintettek rá kiemelten, és nem is gondolták, hogy azon a napon történik valami nagy dolog, olyan, ami még nem volt. És a mai napig nincs is. A mai napig nem történt olyan, ami akkor és ott, a hét első napján, vagy mondjam úgy, hogy az első húsvétkor, hogy így jobban rá tudjunk csatlakozni. Pedig a mai napig azon fáradozik az ember, ugye lehet különféle híranyagokban látni, hogy legyőzze a halált, ugye? A mai napig azon fáradozik, sőt, most lendült bele igazán, de mert a tudomány olyan dolgokat nyitott meg előtte, ugye mesterséges intelligencia csatolt részei, hogy azt mondja, hogy legyőzzük a halált. De csak esetleg életmeghosszabbítás lesz. Néhány évtizeddel. De az első húsvét arról beszél, hogy valaki tényleg legyőzte a halált. Feltámadt, él. És mit jelent ez, hogy feltámadt? Az, hogy többet nem megy vissza a sírba. Meghalt, feltámadt, de újra nem hal meg. Ez Jézus. És a feltámadás ebben különbözik attól, amit akár az Ószövetségben, az Új Szövetségben látunk, hogy egy-egy embert, akár egy próféta, akár Jézus föltámasztott. Mert azok az emberek kijöttek ugyan a halálból, de egy idő után újra meghaltak. Gondolhatunk itt arra a neves személyre, ugye, aki, illetve hát neves személy a Biblia olvasók számára, de hát az irodalom is, a művészet is foglalkozik vele, ugye Lázár feltámasztása. Ugye amikor ez a férfi Betániában meghalt, már 4 napja a sírban van, és akkor elmegy Jézus, és ottan hitetlenkednek, hogy ha mit akarsz Jézus, mert azt mondta, hogy vegyétek el a sírt zárókövet. Ha mit akarsz Jézus, már 4 napja a sírban van, már szaga van. Itt már nincs értelme bármit is várni, és akkor Jézus oda megy, és bekiált a sírba, hogy Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön. Mert Jézus szava az a Teremtő Isten szava. Mert Jézusban Isten lépett erre a bolygóra. És Lázár nem tehetett mást, kijött. És amikor így beleszól az életünkbe, hogy jöjj ki! Ó, miből kell kijönnöm? Talán a depresszióból, a csüggedésből, a félelmekből. És azt mondja, jöjj ki! És hogyha átélem, hogy ezt Jézus nekem mondja személyesen, akkor ki fogok jönni, akkor nem fogok ott maradni, akkor egy valami új kezdődik el vele. De Lázár újra meghalt. Feltámadt, de eljött egy idő, nem tudjuk hány éves korában, de újra meghalt. De Jézus feltámadása abban különbözik, hogy ő nem hal meg újra. És ezzel előre mutat arra is, amikor eljön majd Istentől az a nap, amikor lesz feltámadás. És ez már olyan lesz, mint a Jézusé. Hogy aki hisz benne, feltámad egy új és örök életre. Tehát Jézus feltámadt, és a Szentíró ezáltal olyan dolgot ír le, amit sehol máshol nem olvasunk. Sehol máshol nem hallunk, csak a Bibliában, hogy valaki föltámadt a halálból, és aztán nem halt meg újra. Ez csak Jézusról szól. Ez csak a Bibliában lehet megtalálni. És ezért jó, ha kézbe vesszük és olvassuk. És olyan döbbenetes, hogy ugye az ember ma falja azokat az információkat, amik arról szólnak, hogy a mesterséges intelligenciával hogy lehet esetleg továbbvinni az életünket, ami arról gondolkodik, majd legyőzzük a halált, de már a halál le van győzve. Hát olyan szekér után futunk, ami már elment. Ha már le van győzve a halál. És akkor azt hiszik, na majd mi megoldjuk. Hát már az Isten megoldotta. Az Isten megoldotta 2000 évvel ezelőtt. És hogy lehet a miénk? Hit által. Ha hiszem, Ha keresem Jézust, mert mit olvasunk, hogy aztán a hét első napjának hajnalán két nő, két Mária elmegy a sírhoz, hogy megnézzék. Ugye senkit nem érdekelt, hogy mi történt. Senki nem tudta elképzelni, hogy ha Jézus meghalt, utána még lehet folytatás. Mint ahogy mi is úgy vagyunk, ugye, hogy hát vége, pont. Vagy ugye vannak olyan temetők, ahol kiírják, hogy feltámadunk. És amikor befejeződik a temetés, hányszor azt mondják, nem jött onnan még vissza senki. De ez nem igaz. Hát Máté 28 arról beszél, hogy de igenis visszajött valaki. A názáreti Jézus. Az élő Isten fia. És ráadásul sokszor, hogy mondjuk ezt, hogy nem jött onnan vissza senki? Úgy, testvéreim, hogy előtte, a temetéskor elmondjuk, hogy hiszen szabad mondani. A halottak feltámadása. Ugye? Az apostoli hitvallást elmondjuk. Amit megtanultunk gyerekkorban. De hisszük is. Kijövök és az, nem jött vissza onnan senki. És az előtte mondtuk el, hogy hiszen a halottak feltámadása. Néha jó lekontrollálni, hogy mit is mondunk. Leellenőrizni, hogy tényleg hiszem én azt, amit mondok. Vagy csak egy leckét mondok föl, amit valamikor megtanítottak. És akkor sem igazán hitték, hogy lehet folytatás, pedig Jézus megmondta a tanítványoknak, hogy fel fogok támadni a harmadik napon. És csak két nő van. Igaz, ők sem azért mennek, mert hiszik, hogy Jézus feltámad, mert akkor nem is mennének a sírhoz. Hisz Jézus nem azt mondta, hogy menjetek ki a síromhoz, hanem azt mondta, hogy menjetek Galileába, és ott megláttok engem. De legalább ebben a két asszonyban ott volt a Jézus utáni vágyakozás. Legalább ez a két asszony vágyott arra, hogy ha Jézus halott is, de vele legyek. Mert annyit kaptam tőle. Hálások voltak neki. Ugye különösen a Magdalai Mária. Ugye aki egy olyan személy volt, akiről azt olvassuk, hogy hét ördögöt űzött ki belőle Jézus. Tehát egy súlyosan megkötözött, széthullott életű asszony volt, mielőtt Jézussal találkozik. Egy olyan valaki, akinek már nem volt reménysége, aki már csak úgy gondolt, hogy csak a halál van. Nincs más. Lehet, hogy már öngyilkosságon gondolkodott. Hány ember gondolja, hogy nincs más, mint eldobni az életemet. Ugye a tékozuló fiú is oda jutott el az idegenbe, amikor minden pénzzel fogyott, aztán egy nehéz helyzet alakult ki ott, ahol él. Senki nem segített rajta, majd éhen halt, és már csak két lehetősége maradt. Vagy hazamegyek az atyához, vagy itt eldobom az életemet, mert ez nem élet. És ő jól döntött, mert fölismerte, hogy még ha béresként megyek is haza, de ott jó életem lesz, mert az atyánál van jó élet. És milyen jó, hogyha ezt ugye mi is meglátjuk. Milyen jó a sok ember, aki azon gondol, értelmetlen az életem. Az kézbe véve a Bibliát meglátná, hogy igenis van értelme az életnek. Van értelme Krisztussal. És újra lehet kezdeni akkor is, amikor mi úgy gondoljuk, hogy itt már nincs. Nem lehet talpra állni, nem lehet újat kezdeni, de Jézussal igen. Tehát ezek jönnek, mert vágynak Jézus után. Mária is hálás, mert olyat kapott az Istentől, egy olyan új életet, amit senki nem tudott neki megadni. Ugye, csak Isten. És ma is lehet látni olyan csodákat, hogy az Úr Jézus olyan életeket állít talpra, hoz helyre, akiket se az orvosok, se a pszichiáterek, senki nem tudott helyrehozni. Éves, évtizedes alkoholizmusból, hajléktalanságból talpra tud állítani az Isten. Hát ez fantasztikus, és milyen jó lenne, ha sokakhoz eljutna ez, hogy ne adj fel, van remény, esély. De ez igaz a gyászolókra is, hogy Jézusnál van vigasztalás, van békesség és reménység. Ő tudja a gyász okozta fájdalmat, sebet is gyógyítani. És már az asszonyok mennek Jézusért, egyszer csak látják, hogy Isten angyala megjelenik, és elhengeríti a követ, majd leülve. Tehát Isten a Jézus keresőknek elébe megy. Aki keresi az Urat, azt ő nem hagyja magára, annak elébe jön, annak segít, hogy tényleg rátaláljon. És hányszor éljük át azt, hogy az Úr elénk jött, és tényleg ő igazgatta az utat, elhengeríti a követ, ami odaáll elém és Isten elé. Ó, milyen kövek vannak, amik odaállnak, vagy amikre úgy tekintek, hogy én ezt nem tudom elgörgetni, mint ahogy ez az asszonyok is úgy látták, ők nem tudják elgörgetni a követ. Mik állnak elénk? Munkahely kérdése. Anyagiak. Vagy egy hirtelen jött diagnózis, és nem tudok vele mit kezdeni. Meghatározzák, hogy hát bizony ez súlyos, és sok mindent be kell kalkulálni. Milyen kövek vannak az életemben, amit nem tudok arrébb hengeríteni. A lakhatás kérdése, nem tudom, mit hoz a holnap, milyen félelmeim vannak. És azt üzeni az ige, hogy az úrangyala leszáll, és ami nekem elhengeríthetetlen kő, azt ő el tudja hengeríteni. Igen, ezekkel a nagy köveinkkel menjünk, keressük az Istent, mert ő el tudja az útból hengeríteni, szabaddá tudja tenni az utat, Jézus felé, mennyi minden kő ott van, a bűneink, a hitetlenségünk, és el tudja hengeríteni onnan, hogy majd elérkezzen a Jézussal való találkozás ideje. És el jó látni, hogy ami az asszonyoknak megoldhatatlan probléma, egy hatalmas kő, az Isten világából érkező követnek, az Úr angyalának, az egy sámli. Az egy kis szék, amire leül. De jó lenne, ha így látnánk mi is a problémáinkat. Hogy nekem egy hatalmas hegy, de az Istennek csak egy kis szék. És ő meg tudja oldani. De nem kell elkeseredni. Van reménység. Az asszonyokat megszólítja az angyal, ti ne féljetek. Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Tehát nektek nem kell félni, mert az Urat keresitek, hozzá közeledtek, és aki ma is keresi az Úr Jézust, annak azt mondja, nem kell félned, nem kell félni, gyere bátran, nyugodtan. De föltehetjük a kérdést, hogy mitől is félünk? Milyen félelmek gátolnak minket a mindennapokban? Amikre úgy gondoljuk, hogy különféle tablettákat kell szedni, mert azok megoldják a félelmeinket. Hát nem. A félelmeinktől a Krisztusban való hit és az ő szeretete oldja meg. Akiben teljessé lesz az Isten szeretete, az feloldódik a félelem hatalma alól. Mitől félek? Oda lehet vinni a félelmemet Jézushoz is. Azt mondja az angyal, nincs itt, mert feltámadt, nézzétek meg a helyét. Ugye, tehát ez fontos megjegyeznünk, elvinni, hogy Jézus ne a sírba keressük, ne a halottak közt, ne a múltban, a történelemkönyvek lapjain, mert Jézus él. És lehet hozzá kiáltani, segítségül lehet őt hívni. Tehát így tekintsünk, nincs a sírban. És azután az angyal azt mondja, menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, és ott meglátjátok őt. Az egyik, amit még akarok mondani, hogy nem a külső dolgok, tehát az üres sír ad bizonyosságot az asszonyoknak, hanem a Jézussal való találkozás. Azt mondja, ott megláttok engem, üzeni Jézus, de meglátjátok őt, amint megmondtam nektek. Tehát a találkozás, amikor valaki átéli, hogy egyszer Jézus bejelentkezik az életébe, hogy belenyúl. Ezt nem tudom megmagyarázni, mert ezt csak átélni lehet. Úgy, hogy én is átéltem. Hihetetlen dolog, és egyszer csak az ember megtapasztalja, hogy hát igen, Jézus megszólít. Én is valamikor úgy vallottam, hogy az Isten halott. De azt mondtam fiatalkor, hagyjatok engem az Istennel, ha van is, az Isten halott. És eljött az életembe egy pillanat, ahogy olvastam az új szövetséget, amikor rájöttem, hogy én vagyok a halott. Mert lehet lelkileg halottnak lenni. Lelkileg halottnak lenni. Lehet még fizikailag élünk, de lelkileg halott vagyok. És akkor Jézus megkönnyörült rajtam, új életet adott. És tehát ez a hangsúlyos, ez a lényeg, hogy megtapasztalhatom őt, és engedjen, hogy cselekedjen az életemben. És aki megtapasztalja, hogy ő él, hogy feltámad, azt mondja, menjetek gyorsan, és vigyétek el a tanítványoknak a hírt. Mondja, gyorsan, ez a legfontosabb hír a világban, hogy Jézus él. Hány ember van gyászban, reménytelenségben, vagy fél a meghalástól, mert aztán nem jön semmi. És el tudjuk-e mondani, hogy Jézus él. Tehát ennek a világnak mindenféle bajára, betegségére, nyomorúságára az Úr Jézus Krisztus személye és feltámadása az orvosság. Isten adott orvosságot, ez a Jézusban való hit. Ő az életünk egyedüli orvossága, és éljünk vele. És az asszonyok eltávoztak a sírtól félelemmel és nagy örömmel. Ugye a félelem az azért volt a szívükben, mert előjött a kérdés, hogy fogják fogadni majd a mi bizonyságtételünket. És hányszor, testvérek, talán pont az akadályoz meg minket a Jézusról való bizonyságtételben, félünk attól, hogy fogadják majd, ha mi elmondjuk, hogy mit hiszünk, mit értünk át, milyen nagy dolgot cselekedett az Isten az életünkbe. De ne féljünk ettől, hanem merjük elmondani. Hogy mennek? Örömmel. Hát Jézus lénye, feltámadása, az örömhír, a legnagyobb örömhír, sőt győzelmi hír. Mert eredetileg ezt is jelenti az a szó. Győzelmi hír. Hát itt a legnagyobb győzelemről van szó, hogy Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, feltámadt és él. Élő Urunk van. És ahogy mennek, szembe jön velük Jézus. Hogy jönnek a sírtól, az elmúlástól, és szembe jön velük Jézus, és hozza az életet. És ez a nagy, aki keresi, az egyszer megtapasztalja, hogy szembe jön velem Jézus, hogy találkozni akar velem. És ez a legnagyobb dolog. Legyetek üdvözölve, tehát megszólítja őket, hogy egyértelmű legyen, hogy tényleg ő van. Hogy ő áll előttük. És Jézus is így szól, ne féljetek. 10 vers a Bibliában, és 2-szer hangzik el, hogy ne féljetek. És itt most Jézus szájából. És amikor ő mondja, abban erő van. Abban erő van, dünamisz van. És ha beengedjük a szívünkbe, akkor az ő szava nyomán eltűnik a félelem. Eltűnik, és valami új felszabadulás fog végbe menni. Mert Jézus szava olyan, mint az Isten szava. Ugye az Ószövetségben, a Biblia első oldalán azt olvassuk, hogy Isten szólt és meglett. És ha most Jézus azt mondja, ne féljetek, akkor múlik a félelem. Akkor az megtörténik, ha beengedem a szívembe, hogy nem fogok félni. Nem kell már félnetek, mert élek és veletek vagyok. És menjetek el, adjátok hírül, ez a feladatunk. Az asszonyokra bízta, ez is milyen nagyszerű dolog, hogy akkor félre voltak téve a nők, nem is gondolták volna, hogy ők lehetnek hírvivők, hogy az Isten bevonja őket az evangélium szolgálatába, és ők az első evangélisták. Ők az első örömhírvivők. Ilyen fantasztikus az Isten. Bevonja a nőket, rájuk bízza. A hős tanítványok elfutottak, elbújtak, és ők bátran viszik az evangéliumot. Mondja, menjetek el, adjátok hírül. Ez a feladata a hívőknek, az egyháznak. Menjünk, adjuk hírül, hogy Jézus él. Beszéljünk a Bibliáról. Menjetek el, mondjátok el. És gondoljuk végig, hány embernek mondtuk el. Elmondtam már. Ez van rám bízva. Ó, sokszor mennyi mindent elmondunk. Meghalljuk a tévébe, rádióba, vagy az interneten látjuk, és már adjuk is tovább. Sőt, ugye ma már modern eszközök továbbítom, ugye? Amit látok a Facebookon, azt elküldöm. Azt mondja, Jézus, küld el a rólam szóló hírt. Add tovább. Hát ez a legfantasztikusabb dolog. Ne tartsd meg magadnak azt a jó hírt, hogy Jézus él, és vele újat lehet kezdeni. Hogy én személyesen újat kezdhetek. Megváltozhat az életem, és hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem vele, majd részt vehetek az új teremtésben, amikor az Isten új eget és földet teremt. Hát adja az Úr, hogy ebben legyen nekünk reménységünk, bátorításunk, adja, hogy átéljük a feltámadott Jézussal való találkozást, és ez változtassa meg az életünk menetét jó irányba, Isten országa, az üdvösség felé. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te megírattad ezt a 28. fejezetet, amely rámutat arra, hogy ha mi azt gondolnánk, hogy a 27. fejezettel vége van mindennek, mert ott meghalásról, temetésről van szó, akkor Te azt üzened, hogy ez csak a látszat, hogy van folytatás. Mert Te megtetted azt a nagy dolgot, amire az ember vágyakozik, és legyőzted a halált. Áldott légy, Atyánk, hogy kihoztad a juhok nagy pásztorát, Jézust a halottak közül, és kérünk ad, hogy átéljük a vele való találkozást, hogy az ő szava eljusson a szívünkig, a lényünk közepéig, és felszabaduljunk félelmeinkből. Urunk, Te tudod, milyen kövekkel küszködünk, mennyi energiát fektetünk abba, hogy mi távolítsuk el azokat, és hányszor kudarcot vallunk. De köszönjük, hogy most arra biztatsz, hogy jöjjünk hozzád. És olyan jó a bizonyság tételét látni, hogy ami nekünk legyőzhetetlen, azt Te legyőzöd, azt Te arrébb tudod hengeríteni, és ezért dicsőítünk, magasztalunk, kérünk, győzd le a köveinket, hengergesd őket arrébb, és add, hogy teljes hittel beléd vessük a bizalmunkat. Kérünk, így formáld az életünket, és add, hogy valóság legyen a számunkra, hogy Te feltámadtál és élsz. És add azt a hitet, ami által a mi szívünkben is reménység támad, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem van folytatás veled egy örök életre. Így kérünk, Te adj vigasztalást a gyászolók számára, szólítsd meg őket, adj nekik reménységet, és add, hogy a veled való beszélgetésben, élő kapcsolatban fölszabaduljanak egy új életre. Kérünk, Urunk, így a betegekért, Uram, akiknek egy súlyos diagnózis a nagykő, amivel nem tudnak birkózni, ad, hogy rád tekintsenek, segítségül hívjanak, mert számodra nincs lehetetlen. És könyörgünk, Urunk, azokért a betegekért, akik kórházban várják a gyógyulást, ad, hogy ők is rád tekintsenek, hozzád folyamodjanak szívből, és tapasztalják meg hatalmadat, vigasztalásodat, és lássák meg azt az újat, amit készítettél, az örök életet, ami általad lehet a miénk. Könyörgünk, Uram, így a családokért, a házasságokért, gyermekekért, fiatalokért. Eléd visszük, Urunk, egyházunkat. Könyörgünk ezért a világért, benne minden emberért. Uram, add, hogy minél többen veled találkozva új életre, élő hitre jussanak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem a gyülekezet számára, hogy a ránk következő héten, hétfőtől péntekig konferenciát tartunk a missziós házban. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Reggel 7:30-tól lesz több alkalom, áhítat, igetanulmány, beszélgetés, délután előadás és este evangelizáció. Az este evangelizációk 7 órakor kezdődnek. A jövő héten a keddi és a csütörtöki hétközi istentiszteletek is a konferencia alatt lesznek megtartva, tehát 7 órától kezdődnek majd az esti alkalmak. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 10 órától az istentisztelet előtt presbiteri gyűlést tartunk a missziós házban, majd 10:30-től istentisztelet lesz itt a templomban. Ma délután 15 órától egyházmegyei zenés istentiszteletre kerül sor a Szenci Molnár Albert emlékész keretében, a dunaszerdahelyi templomban, erre is mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Ezen a héten koporsó mellett kellett megállni. Lelkes Vincétől búcsúzott az ő családja. Lelkes Zoltántól, bocsánat. Búcsúzott az ő családja, gyülekezet és a falu közössége, aki 79 éves korában távozott szerettei köréből. A koporsó mellett a 86. Zsoltárból szólt az ige. A 86. Zsoltár első 5 verse, illetve a 11. vers hangzott el, amit újra elolvasok. Dávid imádsága: figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánod vágyódik a lelkem, ó Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Hát javaslom, hogy otthon is olvassuk el, olvassák el a gyászoló testvérek is ezeket a bibliai verseket, üzeneteket a 86. Zsoltárból, mert itt azt látjuk, hogy az élete nagy nyomorúságával, megoldhatatlan problémájával Dávid Isten elé megy. Ugye, tehát ez egy nagy lehetőség. Isten ott van a koporsó mellett is, és azt szeretné, forduljunk hozzá. Mondjuk el azt, ami a szívünkben van, tegyük le a fájdalmunkat. Tegyük le mindazt, ami bánt. Ugye Istenem, szabadítsd meg szolgádat. Tehát Dávid úgy megy Istenhez, hogy hiszi, hogy Isten ad neki megoldást. Meg tudja szabadítani. Ad neki békességet és reménységet. És a gyászolóknak erre van szükségük. És csak Isten adhatja meg a békességet. Olyan békességet tud adni, amit úgy szoktak mondani, hogy a mély tengerek békessége. Ami azt jelenti, hogy amikor hatalmas vihar van, a tengeren óriási hullámok tornyosulnak, lehet hurrikán, lehet cunami, de ha valaki lemegy a tenger mélyére, ott nem érezni semmit a cunamiból, meg a hurrikánból, semmit. Az Isten ezt a békességet tudja megadni. Hogy körülöttünk nagy hurrikánok lehetnek az életben, de a szívem mélyén lehet ilyen békesség vele és általa. Aztán megszabadít a reménytelenségtől, mert a Biblia azt üzeni, hogy igenis Jézusban és Jézus által, ahogy hallottuk is, van feltámadás. Tehát van tovább, és adjon ez reményt a gyászoló testvéreknek, és vigasztalást. És ezzel kérünk mi is békességet, hordozzuk a gyászolókat imádságban, és kérem a gyászolókat is, hogy imádságban legyenek kapcsolatban Istennel, és akkor tovább lehet menni, meg lehet vigasztalódni, lehet reményt látni. És hogy aztán mondtam, a temetés szolgálatát Botágota csilizradványi lelkipásztor végezte ezen igék alapján. Most pedig Isten tiszteletünk végén a 345. dicséret 4. versét énekeljük Szent Fiadért. Egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adakozott, a gyászoló család Isten dicsőségére 100 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon.